Nemrég ért véget a 28. klímacsúcs, amelyet az Egyesült Arab Emírségbeli Dubájban tartottak. A konferencia soha nem látott mennyiségű résztvevőt vonzott, több mint 80 ezer ember utazott a helyszínre. A találkozó végül egyesek szerint sikerrel zárult, legalábbis az ilyen események belső logikája szerint. Ez a siker a külvilág számára már sokkal kevésbé érzékelhető és érthető. Mivel 4 egymást követő klímacsúcson én magam is részt vettem 2015 és 18 között, valamennyire sikerült belelátnom, hogyan is zajlanak ezek, ezért egy pár percben hadd világítsam meg, szerintem mi okozza ezt a kettősséget. Nézzük először a tényeket. A klímacsúcsokon az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének tagállamai vesznek részt, ezért hívják az eseményt röviden COP-nak, ami a Conference of the Parties angol kifejezés rövidítése. Ez magyarul szó szerint a részes felek konferenciáját jelenti. Az első ilyet Berlinben rendezték 1995-ben, azóta ez a 28. Normál esetben évente rendezik meg a találkozókat, de például a Covid-járvány miatt a 2020-as évben elhalasztották az akkori találkozót. Gyakorlatilag a Föld összes állama részt vesz a tárgyalásokon, amik az évek alatt rendkívül szerteágazóvá váltak. Számos nagy területtel kapcsolatos megbeszélések zajlanak párhuzamosan. Ilyen például a felmelegedést okozó gázok csökkentésére irányuló úgynevezett mitigációs tárgyalási ág, az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz történő alkalmazkodás, vagy a fenti tevékenységek finanszírozásáról szóló tárgyalások. Egyetlen embernek rendkívül nehéz lenne ezeket követni, és főleg megérteni, így általában nagy létszámú delegációk utaznak a helyszínre. Miért van ez így? Elsősorban azért, mert a közel 30 év alatt számtalan döntés született már ezeken a találkozókon. A döntéseket az országok hivatalosan egyhangúan kell, hogy meghozzák. Vagyis elméletileg akár a világ egyetlen, bármilyen apró kis országa is blokkolhatja azokat. Nos, az ENSZ úgy működik, hogy amilyen döntés ezen a meglehetősen erős szűrőn átment, az rendkívül erős legitimitással rendelkezik, és gyakorlatilag kitörölhetetlen hivatkozási alapként szolgál. Erre az egyik legjobb példa a fejlett és fejlődő országok megkülönböztetése. Ez egy 1990-es évek elejé besorolás, ami rendkívül merev, és gyakorlatilag azóta is változatlan, holott a világ rengeteget változott. De nem csak kikopni nehéz a klímapolitikai nyelvezetből, hanem oda bekerülni is. Bármennyire is hihetetlen, de az éghajlatváltozás legfőbb okozója a fosszilis energiafelhasználás így, kimondva, egészen a legutóbbi időkig nem került bele semmilyen döntésbe, amelyet az országok elfogadtak. Miért volt ez így? Leegyszerűsítve azért, mert rengeteg időbe telt, amíg a mit kell csinálni típusú kérdésekről beszélgettek. Kezdve attól, hogy egyáltalán létezik-e a probléma, mi okozza, és milyen célok felé kéne törekedni, egészen addig, hogy a megegyezett célok végrehajtására honnan lesz pénz. Ugyanakkor a párizsi megállapodás megkötése óta a mit kell csinálni típusú kérdések nagyrészt eldőltek, legalábbis a legfontosabbak. A megállapodás egyértelműen kijelöli például, hogy a földi átlaghőmérséklet emelkedését jóval 2 Celsius fok alatt kell tartani, törekedve arra, hogy a 1,5 fokot se lépjük át. Zárójelben már az 1,1 fokot is meghaladta az emelkedés. Mindezért tehát a hogyan típusú kérdések kerülnek előtérbe, most már sokkal inkább erre irányul a nemzetközi figyelem. És így óhatatlanul is előkerül nyíltan, hogy a fosszilis energia felhasználását egyszerűen abba kell hagyni, ha minimálisan is komolyan gondoljuk a célok elérését. És itt válik el a belső és külső szemlélő által megítélhető eredmény. Ha ugyanis a tárgyalások belső logikáját nézzük, valóban önmagában siker, hogy a részes felek felszólították tulajdonképpen önmagukat, hogy igazságos, rendezett és méltányos módon váljanak meg a fosszilis tüzelőanyagoktól az energiarendszereikben. Míg egy külső szemlélő számára, aki minimálisan is érti az éghajlatváltozás jelenségét és annak okait, ez egy olyan evidencia, ami már jóval több mint 30 éve ismert, és nehezen lenne meggyőzhető arról, hogy ez egy nagy eredmény. Annyit persze nagyon fontos hozzátenni, hogy a fosszilis energiafelhasználás a világban ma is 80% felett van a teljes energiafogyasztásban, vagyis elmondható, hogy továbbra is ez működteti a világgazdaságot. Ráadásul sok ország számára a szén, a földgáz és az olaj felhasználása a fejlődés lehetőségét és motorját jelenti, és nem látnak egyelőre reális alternatívákat. Ha innen nézzük, már is nem annyira triviális, hogy az ezektől való megszabadulás kimondásra került. Mégis, úgy érzem, ismét nem itt dőlt el, vagy dőlik el a világ sorsa. A nagy kérdés és az igazi teszt mindig az, hogy mi történik a valóságban. Építünk-e például új szén- vagy gázerőműveket, vagy végre először megpróbáljuk az összes pazarlást kiszűrni az energiarendszereinkből, és a maradék jóval kisebb energiaigényt fenntartható módon kielégíteni. Mert szép szavakban sem mindig könnyű megegyezni, de a valóságban érvényt szerezni azoknak az, ami igazán számít.
Nézőpont. Gondolatok a teremtett világ védelméről. Huszár András műsorát hallották.
Hírpercek.